Jézus Krisztus mondja, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat a sötétben, mert övé lett az életnek világossága. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, újévesti háladó Isten tiszteltünk kezdetén a 95. Zsoltárunkat keressük ki. A 95. Zsoltárunk első versét fennállva énekeljük. A 95. Zsoltárunk a 24-es Zsoltár dallamára éneklendő, az első verse így kezdődik. Gyertek, örvendjünk mindnyájan az Úrban, mi kősziklánkban. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és a megkezdett dicséretünknek, a 95. Zsoltárnak folytassuk a verseit, a második és a harmadik verseit énekeljük, tehát a megkezdett 95-ös Zsoltár második és harmadik verseit énekeljük, mert hatalmas az Úristen és nagy király mindeneken. Esti hálaadó Isten tiszteletünknek és együttlétünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egyörök és igaz Isten. Amen. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, gyertek, imádkozzunk. Szeretnénk kérni, Urunk, hogy add a mi szívünkbe azt a téged dicsőítő éneket, amelyet a Zsoltáros megírt, megfogalmazott, amely a Zsoltáros szívéből előtört. Az év utolsó napját virasztottad fel ma ránk, és ilyenkor sokszor ez a világ kivetkőzik magából, alkohol mámorban, vagy mindenféle tivornyában. A komolyabbja talán hátra tekint, számadást tart, számot vet az elmúlt évről. Mi szeretnénk ezt tenni, Urunk, számot vetni. Hátra tekinteni, hogy megköszönjük neked, mennyi mindenért van okunk hálát adni. Urunk, nyisd meg a mi szemeinket, hogy ne csak az elmúlt esztendő bajait, terheit, a bennünket ért csapásokat lássuk. Ne csak azok jussanak eszünkbe, amelyek nehezek voltak ebben az esztendőben, hanem hadd lássuk meg a velünk való türelmedet. Hadd lássuk meg azt a rengeteg kegyelmet, amelyet nekünk adtál bukásaink után, amelyet reggelenként megújítottál rajtunk. Hadd lássuk meg szeretetednek, jóságodnak nagyságát, amelyel hordoztál, hűségesen velünk voltál a mélységeinkben, a bajokban segítőnk voltál. Van okunk, Istenünk, hálát adni. Nyisd meg a mi szemeinket, hogy valóban meglássuk ezt, és nyisd meg ajkunkat, szívünket, hogy felfakadjon belőle a hála, a dicséret, a téged magasztaló szó. Köszönjük neked, Urunk, hogy velünk voltál ebben az évben. Köszönjük hűségedet, végtelen türelmedet, ránk tékozolt kegyelmedet. Urunk, taníts bennünket úgy számlálni a mi napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Taníts minket úgy járni életünkben, hogy egészen a te utadat járjuk. Téged kövessünk, hogy a te jelenlétedbe töltsünk el minden pillanatot. Kérünk téged, Urunk, hogy taníts ma is a te igédben. Beszélj velünk, vonj egészen közel magadhoz, és add, hogy a te igéd legyen világosságul, vezérül, útmutatásul számunkra, hogy tudjuk a jövendőt akaratod szerint járni. Rád bízzuk a szeretteinket, rád bízzuk Istenünk a gyülekezet szenvedőit, rád bízzuk a szenvedőket, a mélységben járókat, kórházban levő testvéreket, azokat, akik egyedül vannak, magányosakat, akik szomorúságban van, a gyásznak, a fájdalmában vannak, hajolj le ő hozzájuk is. A te kegyelmed, vigaszod, szereteted és közösséged legyen ott velünk, vigasztaljon meg, emeljen fel egészen te hozzád. Köszönjük, Urunk. Amen. Kedves testvérek, új év és új év napján ugyanaz a történet lesz tanításul nekünk, az alapigénk, ez az ige pedig a János evangéliumának az 5. része, ebből a Betesdatavi gyógyítás története. Ma János evangéliuma 5. részének az első 9 versét olvassuk, holnap majd egy kicsit tovább is haladunk, ugyanez a történet tehát erre a 2 napra adatik nekünk, hallgassuk az élőisten igéjét János evangéliuma 5. részének az első 9 verséből. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a Jukapunál van egy tó, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek 5 csarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege ezekben feküdt. És várták a víz megmozdulását. Mert az Úr angyala időnként leszállt a tóra, és felkavarta a vizet. Már most, aki elsőnek lépett bele a víz felkavarása után, az egészséges lett, bármilyen betegségben szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségében. Amikor meglátta Jézus, hogy ez ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle, szeretnél-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki, Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a tóba, amíg én megyek, más lép be előttem. Jézus azt mondta neki, kelj fel, vedd az ágyadat és járj. És azonnal egészséges lett az az ember, felvette az ágyát és járt. Aznap pedig szombat volt. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, különösen kezdődik ez a történet, ünnepük volt a zsidóknak. Aztán hozzáteszi, hogy felment Jézus is Jeruzsálembe. Olyan döbbenetes, hogy az ember ünnepet tud ülni, de egészen különös módon, nem úgy, ahogy illenék. A ünnepekről való sorozatban volt már arról szó, hogy a héber ünnep szó azt jelenti, hogy elmenni a megbeszélt találkozóra. Amikor az Isten ad nekünk ünnepet, akkor ezt úgy kell értelmeznünk, hogy el kell mennünk az Istennel megbeszélt találkozóra. A zsidó nép ebből a szempontból egy egyedülálló örökséget hordoz, hiszen az ő ünnepüket Isten maga határozta meg Mózes által. Egy nép, amelynek az ünnepei úgy vannak elkészítve az Isten gondolatai szerint, hogy az évnek bizonyos napjain találkozzanak az Úrral, elmenjenek az Istennel megbeszélt találkozóra. És olvassuk ezt a történetet itt a János evangéliumában, és minthogyha valami törés lenne mindjárt a legelső mondatban. Ünnepük van a zsidóknak, de nincs ott Jézus, nem hívták, nem volt rá igényük, hogy ez az ünnep az Istennel legyen, Jézussal, avval, akit az Isten küldött az egyetlenjével, hanem Jézusnak külön hívás nélkül fel kell menni az ünnepre, hogy ő is ott legyen. Azon az ünnepen, amelyet ő Istenként még Mózes korában szerzett az ő népének. Ünnepük van, de milyen ez az ünnep. Szomorú igazság van elrejtve ebben a történetben, hogy az ember tud ünnepelni az Isten nélkül. Az ember ünnepet tud ülni az Istennel való találkozás nélkül is. Tudunk vígadni, tudunk dáridozni az Isten nélkül. A mai estén is, de vehetnénk bármelyik ünnepet szúrópróba szerűen az évből. Rengeteg ember úgy tud ünnepelni, hogy nem emlékezik meg az élő Istenről. Ünnepel az Isten nélkül, és nem vesszük a mi eszünkbe, a mi szívünkbe, hogy az Isten nélküli ünnep valójában nem ünnep. Mennyi születésnapot tartottunk Isten nélkül? Mennyi névnapozás történik, mennyi karácsonyozás, mennyi húsvét, pünkösd, és hadd ne soroljam, Isten nélkül. Hányan emlékeznek meg a diplomaosztón, hogy az Isten hordozta őket a főiskolán, az egyetemen? Hányan köszönik meg egy kisgyermek érkezésekor az Istennek, hogy megőrizte az édesanyját a szülésben, hogy új életet adott erre a világra? Ünneplünk nagy erőkkel mindenkor, Isten nélkül. Ez a történet ugyanígy kezdődik. Ünnepük van a zsidóknak, Jézus nélkül. Jézusnak fel kell menni az ünnepre, mert őt nem hívták. Simán kizárták volna. Simán meg tudja tartani az ember a maga ünnepét az Isten nélkül. A Jézussal való bensőséges kapcsolat nélkül. Aztán nézzétek még, milyen ez az ünnep. Ugye az ünnepen örvendezünk, vígadunk, de kiderül, hogy Jeruzsálemben, ahol az ünnepet tartják, ahova felmennek az izraeliek családostul, ott van egy tó, a Betesda tó, 5 oszlop csarnoka van. Képzeljétek el egy hatalmas fürdőt oszlop csarnokokkal, és ezeknek a csarnokoknak a nagy területén betegek, nyomorékok, sorvadásosak, vakok, bénák tömege fekszik. Végtelen nyomorúság van ott. Mi tudunk ünnepelni így is. Úgyhogy örvendezünk, és mellettünk ott vannak a könnyek, a betegek, a nyomorultak, a megkötözöttek, az elbukottak, az elesettek, ott vannak a bűnösök az maguk elveszettségében, hit nélkül, de a többi ember tud ünnepelni. Az egészségesek ünnepelnek a nyomorultak mellett, azok közelében. Van ünnep, vígadalom, úgyhogy nem vesszük észre, hogy mellettünk mennyi a könny és mennyi a fájdalom. Ennek a Betesda tónak viszont van egy reménysége. Azt mondja a Szentírás, hogy időnként leszáll az Úr angyala a tóra, felkavarja a vizet, és az a beteg, aki elsőként lépett bele mindig ebbe a tóba a víz felkavarása után, az egészséges lett, bármilyen betegségben szenvedett. Ez a rengeteg nyomorék ember azért van ott az 5 oszlopcsarnokban, azért fekszenek ott várakozva, képzeljétek el ezt a tülekedést, vagy talán még egymásba, másik nyomorékba ugyanazt a versenytársat látja, aki hátha előbb belép a tóba, mint ő. Félelmetes nyomorúság, a belső lelki nyomorúság is, tele irítséggel, gonoszsággal, de az a reménységük, hogy egyszer majd meggyógyulnak. Jön Jézus az ünnepre, és ő nem az egészségesekhez megy, nem felmegy a jeruzsálemi templomba azokhoz, akiknek nincsen nyomorúságuk, és ott vannak az Isten tiszteleten, hanem megy a Betesda tóhoz. Megy az Isten fia a nyomorultakhoz, a sóvárgókhoz, azokhoz, akiknek tényleg ínségük van, tényleg problémájuk van. És megtudja, hogy van ott egy ember, talán ő a legnyomorultabb ebben a társaságban ott, aki 38 éve beteg. 38 év. Gondoljatok bele, micsoda iszonyatos hosszú idő. És ez az ember 38 éve beteg, és 38 éve ott lehetett már 5 oszlopcsarnok valamelyikében, várva a víz megmozdulását, rengeteget átélhetett, amikor megmozdult a víz, de nem ő ért oda elsőként a vízbe. És Jézus Megy ehhez a legnyomorultabbhoz. Megy a 38 éve beteghez. És megkezdődik egy párbeszéd. Isten és a beteg között. Hadd mondjam el nektek, hogy mindig ott kezdődik a gyógyulás. Hogy te párbeszédet kezdesz az Istennel. Ennek az embernek a gyógyulása igazából nem akkor kezdődött, amikor Jézus azt mondta neki, hogy kelj fel és járj, hanem akkor, amikor az őt megszólító Istent meghallotta, és elkezdett vele beszélni. Mindig itt kezdődik a gyógyulásunk. És nézzétek meg, mindig Isten az első. Ő az, aki előbb szeretett, aki előbb keres, aki előbb megszólít, akinek már akkor a szívében voltál, amikor még nem is hallottál róla. Ő megy oda ehhez a beteghez. A Károli Biblia így mondja, hogy akarsz-e meggyógyulni. Az új fordítás kicsit finomabban fogalmaz, hogy szeretnél-e meggyógyulni. Különös ez a kérdés. Isten ebben lép oda melléd. Akarsz-e meggyógyulni? Szeretnél-e meggyógyulni? Vágysz-e arra, hogy az Isten belépjen a te életedbe, és megcselekedje veled és benned az ő akaratát? Ez egy nagyon komoly kérdés. És ha Isten ezt kérdezi, akkor kell rá válaszolni. És ez az ember felel rá. Rövidet mond, de abban benn van az egész nyomorúság, amit ő megfogalmazott néhány szóval. Uram, nincs emberem. Először ezt mondja, nincs emberem. Nincs emberem, aki beemeljen a tóba, de amíg én magam megyek, el tudjátok képzelni egy ilyen nyomorult csonkabonka ember, ami talán a térdein kúszva kellett volna, hogy bemenjen a tóba. Hát az összes beteg beér előtte. Nincs emberem. Én úgy hiszem, hogy ebben a nincs emberemben megfogalmazta ez a beteg azt, hogy nincs ember, aki segítene. Nincsen szabadítóm. Nincsen reményem. Itt ember megoldást nem tud adni. Itt csak az Isten lehet az én szabadítóm. Rajtam emberi megoldás nem segít, csak a csoda. Ebben a picike mondatban mennyi mindenben van. Párbeszéd Isten és a beteg között. És ha te meg akarsz gyógyulni, testvér, akkor itt kell kezdődnie a te gyógyulásodnak is. Meghallod-e, amikor az Isten beszél veled? Beszél veled a prédikáción keresztül, beszél veled odahaza a bibliaolvasáson keresztül a csendes szobában. Vajon hallod-e őt? És ha hallod, beszélsz-e vissza a te válaszoddal, szíved panaszával, kéréseiddel, lelkednek nyomorúságával, megfogalmazva, ami van a te szívedbe, elmondod-e, hogy oda-vissza legyen ez a párbeszéd, ez a beszélgetés, felelsz-e az Istennek? Ez az ember meghallotta, válaszolt, és a végén meg is gyógyult. És tudjátok, amikor beszélsz az Úrral, nem mindegy, hogy mit mondasz. Ahogy ez a Betesda-tavi beteg, az egész nyomorát megfogalmazva, és az egész fájdalmát szavakböntve elmondta az Istennek. Te nem tehetsz máshogy. Neked ugyanúgy kellene elmondanod. Ugyanúgy kellene ezt megcselekedned. Mondd el neki, hogy beteg a te lelked. Ha testedben van fájdalom, mondd el neki, hogy beteg a tested. Mondd el neki a betegségeidet, életed kudarcait. Mondd el neki, ha egyedül vagy. Mondd el neki, hogyha úgy véled, hogy te rossz férj vagy, vagy rossz apa, vagy rossz feleség, vagy rossz anya vagy. Ha nem jó a kapcsolatod a gyermekeiddel. Ha valamit elrontottál, mondd el neki. Ez a Betesda-tavi beteg mindent elmond. Nem szépíti. Nem kozmetikázza, hogy hát azért még van egy kis reményem, mert hát ha egyszer majd én leszek a legügyesebb, aki majd valahogy lesántikálok a tóz. Nem ezt mondja. Nincs emberem. nincs szabadító. Itt csak az Isten segíthet. Beszéltél-e már így az Istennel? Beszéltél-e már ennyire őszintén az Úrral, a szíved mélyéből? És Jézus segít rajta, és meggyógyítja. Tudjátok, rengeteg Biblia olvasó biztos, hogy úgy szeretné ezt a történetet olvasni, hogy Jézus felmegy az ünnepre, elmegy a betesdatóhoz, meglátja azt a temérdek nyomorékot, és mindet meggyógyítja. És a mi nagy kérdésünk, hogy miért csak ezt az egyet gyógyította meg? Hát Isten fia mindet meg tudta volna gyógyítani. Miért csak egyen könyörült? Én úgy hiszem és úgy vallom, hogy hatalmas tanítás van ebben a történetben. Pont ennél a pontnál, hogy miért csak ez az egy ember gyógyult meg. Testvérek, azért, mert csak ez az egy vallotta magát a legnyomorultabbnak. Csak ez az egy vallotta azt, hogy rajta csak az Isten segíthet. Rajta csak az Úr kegyelme, szerető kezének, kegyelmének csodája segíthet. A többi beteg látott valami reményt, hogy a saját erejéből megoldja a gondját. A többi beteg úgy vélte, hogy vagyok olyan ügyes, hogy ma legyorsulom itt könyökeimen is, meg fél lábon sántikálva és a többit, és majd bemegyek a tóba először. A többi beteg látott esélyt arra, hogy egyszer ő lépjen be először a tóba. És testvérek, amíg van valami emberi támaszunk, amíg valamiben bízunk, és nem 100%-osan az Istenben, addig nem következik be a gyógyulás. Amíg valaki nem úgy viszi oda az elveszettségét az Istenhez, hogy Uram, a legnyomorultabb vagyok, hanem amíg a lelkünk mélyén úgy gondoljuk, hogy van nálunk bűnösebb ember, nem mi vagyunk az utolsók, hanem még nálunk sokkal rengeteg rosszabb ember van, addig nem fogunk meggyógyulni. Nézzétek Pál apostolt ebben a tekintetben, és milyen példa. Amikor beszél a megtéréséről, akkor azt mondja, hogy én vagyok a bűnösök közt az első. Olvastátok ezt? Ezt írja Pál magáról. Hát ő a legnagyobb apostol. És ezt vallja, hogy ő a bűnösök közt az első. A legnagyobb bűnös, aki Jézusnak meg kellett halni. A feltámadás fejezetben, amikor végig mondja, hogy hát megjelent Kéfásnak, Jánosnak, Jakabnak, a többieknek, 500 testvérnek egyszer a feltámadott Krisztus. Legvégén, mit ír Pál? Megjelent nekem is. A Károli így mondja, hogy mint egy idétlennek, az új fordítás torszülöttet fordít, szóval mint egy torszülöttnek megjelent nekem is. A legnagyobb apostol azt mondja, hogy én vagyok a legnagyobb féreg. De megjelent nekem ez a Krisztus. Én értem is meghalt, aki a bűnösök közt a legelső vagyok. A legnyomorultabb vagyok, és könyörült rajtam. Pál így tud beszélni magáról. Tudjátok, ez a betesdatavi 38 éve beteg ember ugyanezt a lelkületet hordozza, hogy Uram, én vagyok a legnyomorultabb. Nekem nincs más reményem, csak az Isten. Nincs más szabadítóm, csak az Isten. Az én problémámra nincs emberi megoldás. Nincs más támaszték. Csak az Isten kegyelme. És ő gyógyul meg, és ezért gyógyul meg csak ő, abban a hatalmas tömegben. Te kihez hasonlítasz a betesdatavi nyomorékok tömege emberei között? Ehhez az egyhez, aki magát a legnyomorékabbnak vallja, a legelveszettebbnek? Vagy hasonlítasz a többire, akiknek van valami másban is reménységük? Annyi ember bizakodik ám valami másban is. Emberi kapcsolatokban, a vagyonában, az ügyességében. Rengeteg mindenben tudunk bízni. Testvérek, amikor az üdvösségről van szó, minden támaszték elégtelen. Nem tudunk a saját erőnkből üdvözülni. Nem tudsz örök életet nyerni semmilyen módon a saját erődből. Oda nem elég a vagyonod, hiszen abban egy forintot nem vihetünk át a túlvilágra. Ott hiába vannak a kapcsolataink, onnan nem tudsz senkit se felhívni, aki te pártfogód lenne. Csak Jézus. Amíg nem ilyen elveszettként keressük az Istent, addig nem fogunk meggyógyulni. Te miben bízol? Van valami emberi támasztékod, emberi összetákolt reménységed, vagy a szíved mélyén meg tudod ezt vallani az Istennek, hogy csak te vagy Uram, és ha te nem jössz, elveszek. 38 év. Én úgy hiszem, hogy rengeteg elmondani valója volt ennek a betegnek. 38 évben mennyi várakozás, annak mennyi lelket felörlő terhe, mennyi kín, amit hordozott testében, lelkében. És az Istennek mondta el. Az év utolsó napján visszafele szoktunk egy kicsit tekinteni, hogy mi is történt velünk, mit hogyan éltünk meg, mik értek, mik történtek. Ahogy ez a Betesda tavi beteg az Istennek mondott el mindent, mi is megtehetjük, hogy mindent elmondunk annak, aki előbb szeretett minket, akinek van hatalma segíteni, van hatalma gyógyítani, van hatalma a legnyomorultabbat fölemelni. És higgyétek el, hogy ünnepük volt ott a zsidóknak, de azon az ünnepen igazából egyetlen egy embernek volt ünnepe. Annak, akit Jézus meggyógyított. Mi is ünnepelhetünk. Ünnepelhetünk óévkor, ünnepelhetjük az új évet, kívánhatunk hihetetlen jó dolgokat egymásnak, csak annak lesz közöttünk ünnepe, akinek az élete Jézus által van meggyógyítva, akinek a lelke összekapcsolódik az Úr Jézussal. Ez az, ami a legfontosabb. Ez az, amit kellene kívánnunk egymásnak új évkor. Hogy kívánom, hogy kapcsolódjon össze a te lelked Jézussal. Néznének nagyot az emberek, hogyha ezt mondanád a boldog új évet helyett. Hogy kívánom neked Jézust és a vele való közösséget az új évre. De ez a legjobb kívánság. Egy történettel fejezem be. Frigyes Vilmos szász választó fejedelem, aki komoly hívő ember volt, egyszer meglátogatott egy börtönt. Beszélt minden rabbal. Jöttek vele a poroszlók, a börtönőrök ott a háta mögött, börtönigazgató, és hát csodálkozott a fejedelem, hogy hát ebben a börtönben csupa ártatlan ember ül. Hát mindenki elkezdte mondani, hogy hát ő bírói tévedés áldozata. Hát nem is ő volt, hanem a másik, meg hát így, meg úgy, meg hamis tanuk. Aztán talált egy foglyot, Frigyes Vilmos, aki elkezdte mondani, hogy hát királyom, én már gyerekkoromban mindent elrontottam. Nem fogadtam szót a szüleimnek. Nem figyeltem, amikor édesapám a Bibliát olvasta nekem. Bárcsak odafigyeltem volna. Aztán rossz társaságba keveredtem, aztán hazudtam, aztán megjött az első lopás az életemben, meg így, meg úgy. Mindent elrontottam, most itt vagyok, bárcsak újra kezdhetném. Hátrafordult a fejedelem a börtön igazgatóhoz. Mit keres itt ez a gazember ebben a börtönben a csupa ártatlan ember között? Hát azonnal tegyék ki, ne engedjék szabadon. Ebben az egy emberben látott a fejedelem esélyt, hogyha ez újra kezdheti, ez az Isten mértéke szerint fogja élni az életét. De a többi, amelyik magát nem a legelvetemültebbnek tartotta, nem az ítéletre méltónak tartotta, ott nincs esély. A Betesda tavi beteg is úgy ment Istenhez, ahogy illett. Megvalva az elveszettségét, a nyomorúságát, elrontott életének a mélységét, és meggyógyult. Vajon követni akarjuk-e őt, az ő példáját, a lelkületét, az imáját, és akarunk-e részesülni abban a gyógyulásban, kegyelemben, amiben a Jézushoz menekülő elveszett bűnös részesül. Menj oda az Úrhoz, van számodra is kegyelme. Amen. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Urunk, hadd valljuk meg neked, hogy mi is úgy tudunk ünnepelni, mint ott a Jézus kortársai. Tudunk ünnepet ülni nélküled. Tudunk úgy vigadni, hogy téged nem hívunk meg rá. Tudunk ünnepelni anélkül, a vágy nélkül, hogy ott lennél, a veled való közösség igénye nélkül. Bocsásd meg, amikor így ünnepeltünk, így vigadtunk. Bocsásd meg azokat az órákat, napokat, éveket, amelyeket nélküled töltöttünk. Urunk, hadd tanuljunk ettől a Betesda tavi betegtől, aki annyira őszintén vallotta meg az ő elveszettségét, az esélytelenségét, és annyira őszintén vallotta meg, hogy rajta csak az Isten segíthet, hogy meghallgatásra talált az ő kiáltása, az ő sóhaja, mert te még azokat is hallod. Köszönjük, Uram, hogy te azt az embert ott meggyógyítottad, és ez a történet tanít bennünket ennyi év után is. Tanít arra, hogy amíg van földi támaszunk, addig nem fogunk meggyógyulni. De mihelyt az elveszettségünket beismerjük neked, véghez viszed bennünk, velünk a csodádat, a kegyelem munkáját, a megújítás csodáját. Urunkat, hogy az év utolsó napján így tudjunk számot vetni. Számot vetni a sok ünnepről, és a hétköznapokról is. Hadd tudjunk így megemlékezni a bennünket elhordozó hatalmas kegyelemről, szereteted végtelenségéről. Lépj oda hozzánk is. Tedd azzá az ünnepet önmagaddal, a velünk való kegyelmeddel, Urunk. Áldott légy örökké, hogy veled beszélhetünk, és mindent elmondhatunk, mert te meghallgatsz. Tiéd legyen, Úr Jézus, a dicsőség örökké. Amen. A csendes percben mindenki szíve imáját vigye oda bátran a megváltó elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Mindezeknek utána Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon te néked békességet az Úr Jézus Krisztusban. Amen. A záró énekünk, testvérek, a 200. dicséret. A 200. dicséretnek az első két versét énekeljük, utána az áldást fogadjuk fennállva. Tehát a 200. dicséretünket keressük ki énekes könyvünkből, annak az első két versét énekeljük, utána fennállva az áldást fogadjuk. A 200. dicséretünk így kezdődik: ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk, Jézusunk!
Kegyelmeddel, mi velünk.
Fennállva vegyük az áldást. Jézus Krisztus mondja, nem ti választottatok ki engemet, hanem én választottalak ki, és én rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja néktek. Amen. Áldás békességet.